Általános iskola, egy második felében, meg gimis voltam, akkor én nagyon zavart az, hogy bementem a templomba, meghallgattam az istentiszteletet, és állandóan szóba került ez a bűn, hogy bűnösök vagyunk. És akkor én személy szerint miért vagyok bűnös? Tehát én valahol mindig kikértem magamnak ezt, hogy semmi olyat nem követtem el, ami miatt rám lehetne állandóan olvasni azt, hogy bűnös vagyok.
Én nem gondolom azt, hogy teljesen a szimbolikának a terepére száműzhetnénk csak is kizárólag a kígyót. Mert az biztos, és ez szerintem a bibliai tanúság tételből egyértelmű, hogy a bűnnek, tehát az a és itt most nem a bűnről beszélek, tehát hogy az Isten és ember közötti távolság, hanem mondjuk azt, hogy a cselekedeti bűnöknek, és annak, hogy az emberek elkövetnek dolgokat, annak az oka, vagy gyökere, vagy eredője az nem csupán az emberben, hanem adott esetben az emberen kívül is keresendő. Tehát a kígyó az egy olyan szereplője a történetnek, amely bűnt vagy bűnös állapotot feltételez, de olyat, amely nem az emberhez kötődik, hanem azon kívül van.
Nyilván vannak olyan dolgok, amiknek elszenvedői vagyunk, külső hatásként ér bennünket akár egy bűnös cselekedet, de valahol mégsem lehet és szabad felmenteni az embert. Mert akkor ott van a kérdés, hogy honnan tudom, hogy mi az, amit én okoztam, vagy mi az, ami az én bűnösségemből fakad, vagy a gonoszságomból, vagy mi az, ami külsőként jelenik meg az életemben. Erre nem lehet így egyértelmű választ adni, vagy meghúzni a határt.
A mi esetünkben is, és a mi Istennel való viszonyunkban is egy biztatás, hogy még bukott állapotunkban is tud az Isten bennünket partnerként, és nem eltaposandó, nem is tudom, szemétként, vagy hogy mondjam, bogárként kezelni az Isten, hanem azt mondja, hogy hol vagy.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, annak is az ige beszéd rovata, annak is az első évada, ahol Erlitz Anita református lelkész barátommal beszélgetünk az őstörténetről. De mielőtt belevágnánk a második epizódba, azelőtt felhívom a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok föl az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle is fajta fórumon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, és mindenképpen iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez az adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, úgyhogy iratkozzatok fel a kötőszóra a Facebookon és a YouTube-on, de mindenekelőtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ luteránus szemmel. Szóval akkor az ige beszéd rovadban vagyunk, ahol is más egyházakhoz tartozó lelkészekkel és papokkal beszélgetek bibliai szakaszokról, és hát ez az első évadnak a második epizódja, amikor is a bűnesetről fogunk beszélni. Ugye az első epizódban, ha eddig még nem hallgattátok meg, akkor belinkelem arról, mindenképpen hallgassátok meg. Ott a teremtés történetről beszéltünk, most pedig a bűnesetről fogunk beszélni Mózes első, avagy a teremtés könyvének a harmadik fejezetéből. Nagyon izgalmas az, hogy kényelmetlensége ellenére mennyit beszélünk az egyházban a bűnről. Ennek sok oka van, amiről már én is itt a csatornán többször is beszéltem, de most is fogunk róla szót ejteni, hogy ez miért van, mert hogy nem véletlenül beszélünk erről ennyit. De most egy kicsit a kezdetekre fogunk rátekinteni ebben az epizódban, és megnézzük azt, hogy hogyan, vagy milyen módon lépett be a bűn az embernek az életébe, és hogy ennek a történetnek, a bűneset történetének, vagy a régiesen, vagy hát hogy mondjam, hagyományosan a bűnbeesésnek nevezett történetben, hogyan tudjuk felfedezni azokat az ősi tapasztalatokat, amelyek egyidősek az emberiséggel, amelyek rámutatnak arra, és arra vezetnek bennünket, hogy valami egészen szoros módon kapcsolódunk mi az Istenhez, és hogy mekkora tragédia az, hogy ez a szoros kapcsolat ez időről időre megtörik, és ennek a törésnek az oka pedig nem más, mint a bűn. Mindezek mellett mégiscsak azt hiszem, hogy hazudnék, hogy azt mondanám, hogy ennek a történetnek a vége az valami reménytelenséget tükrözne, de többet nem akarok előre elárulni, hanem hallgassátok meg a beszélgetést. Még talán annyit megemlítenék, hogy mivel a beszélgetésünk online zajlik, a távolság véget, ezért elnézést kérünk a sokszor nem kielégítő hangminőségért. Utólagos szerkesztéssel igyekeztünk rajta változtatni, amennyit lehet, de hát lesznek azért néha kicsit megakadások, de azt hiszem ez nem fogja érdemben rontani az élvezhetőségét és érthetőségét az adásnak. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, azelőtt azonban felolvasnám magát a történetet, amiről beszélni fogunk, hiszen többször is részletekre fogunk utalni a beszélgetésben, és talán jó, hogyha előtte meghallgatjuk magát a bűnesetnek a történetét, hogy aztán tudjuk majd kötni a megszólalásokat oda, ahova tartoznak. Kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem. Ekkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtságai élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mezőnövényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen. Íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa a kezét, és ne szakítson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felül az Éden kertjéhez a kerubokat, és villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
Szervusz, Anita, köszöntelek a Evlelkész műsorában, immár a második részben, amikor is az ős történetről beszélünk. Az előző alkalommal a teremtésről beszélgettünk, és most pedig annak egyenes folytatásaként vagy mondhatjuk úgy is csúnya latin szóval, hogy lectio continua, folytatjuk tovább folyamatosan az olvasmányunkat. A Bibliában Mózes első könyvének 3. fejezete az, amiről ma beszélgetni fogunk, ami klasszikus nevén a bűnbeesésnek a története. De hogy egy picit lépjünk vissza, mielőtt rátérnénk a konkrét történetre, hiszen itt nem mehetünk el amellett, hogy a keresztény teológiában egy nagyon fontos fogalom kerül most elő, amiről eddig nem beszéltünk, és amit a Biblia is most hoz be ezen a ponton, az pedig a bűn, amiről mi nagyon sokat beszélünk az egyházban, de hát próbáljuk már meg így, már amennyiben lehetséges, legalább a magunk számára, legalább ennek az adásnak az idejére definiálni, vagy legalábbis körbeírni azt, hogy mit nevezünk bűnnek, vagy mit nevezhetünk bűnnek szerinted.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor olyan, általános iskola, egy második felében, meg gimis voltam, akkor én nagyon zavart az, hogy bementem a templomba, meghallgattam az istentiszteletet, és állandóan szóba került ez a bűn, hogy bűnösök vagyunk. És akkor én személy szerint miért vagyok bűnös? Tehát én valahol mindig kikértem magamnak ezt, hogy semmi olyat nem követtem el, ami miatt rám lehetne állandóan olvasni azt, hogy bűnös vagyok. Mert hát bűnös az, aki lop, vagy gyilkosságot követel, vagy nem tudom, adócsal, vagy bármi ilyesmit elkövet. És hát azért, hát én gyerekként, hát hogyan nevezhetnek engem akkor bűnösnek? És nagyon sokáig tartott, amíg eljutott egyébként, vagy valahogy tudatosult bennem, hogy ez a bűn, amiről beszélünk a teológiában, ez nem ugyanaz, mint amit a társadalomban, vagy a BTK-ban olvasunk, vagy akár morális bűnként megjelölünk. És mai napig is egyébként keresem, hogy mit is jelent bűnösnek lenni. Persze a teológia azért meghatározza, hogy mi a bűn. Az, hogy mi Istentől elszakadott emberek vagyunk, az már a bűnösségünk, hogy az, hogy képesek vagyunk ellene mondani az Istennek, meg megkárosítani egymást, az is a bűnösségünk része, de valahol ezek mind olyan emberi fogalmak, rámondjuk valakire, sőt, hát ugye valljuk azt, hogy eredendő bűn van, tehát már a gyerekek is úgy jönnek erre a világra, hogy bűnösek. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz kérdés, főleg amikor egy pici csecsemőt nézünk, vagy egy gyereket nézünk, akár mondjuk azokat az embereket, akik hívő emberekként ott vannak a templomban, és igyekeznek példamutató krisztusi életet élni, és hogy újra és újra felmerül, hogy akkor mi most bűnösök vagyunk, és meg kell vallanunk, meg kell bánnunk, vagy gyónunk a bűneinket. Keresem mai napig is tényleg ezt, hogy hogyan is lehetne közel vinni az emberekhez, valahol érthetőbbé tenni, hogy mit is jelent az ő életükben az, hogy bűnösek.
Tehát, hogy amikor bűnről beszélünk mi a teológiában, hogy mondtad, és azért is örültem neki, hogy behoztad a BTK-t, mint a büntető törvénykönyvet, akkor elsősorban, amikor a bűnről beszélünk, nem felsoroljuk, hogy most milyen elkövetett dolgokról van szó, akkor az ott nem elsősorban nem egy jogi kategória, hanem a teológiában egy állapotnak a jelzésére szolgál az, hogy bűn, az, hogy bűnös valaki, az egy állapotnak a jelzésére szolgál, és ez pedig a távolság, amit te is említettél, a távolság Istentől. Én ezt úgy szoktam mindig magamnak megfogalmazni, hogyha bűnről beszélek, hogy ez olyan, mint a betegség meg a tünetei. Tehát, hogy amikor a bűn, az maga a betegség, az, hogy távol vagyunk az Istentől, és ez a távolság, ez okozza azokat a tüneteket, amiket cselekedeti bűnöknek nevezünk, tehát azokat, amelyeket elkövetünk. És ugye most, ha egy kicsit ilyen még képiesebb szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy minél távolabb vagyunk az Istentől, minél mélyebben vagyunk ebben a betegségben benne, annál több tünetünk van. És minél közelebb vagyunk az Istenhez, annál kevesebb tünetünk van. És tulajdonképpen ez az a bűnös állapot, amiben minden ember beleszületik. És ugye érdekes az, hogy azt a fogalmat is behoztad, hogy eredendő bűn, és ugye ezt is egy csomó másféleképpen is szokták. Tehát van ősbűnnek is nevezik, áteredő bűnnek is nevezik. A lényeg az, hogy valami olyasmi, és éppen ezért beszélünk állapotról és nem cselekedetről, amiben beleszületünk. Ez az állapot, ez alap, amikor megérkezik az ember erre a világra?
Mert valahol itt azt keressük, hogy az életünk miért ilyen, miért van benne a szenvedés, miért van benne rossz, miért van az, hogy ember emberre támad. Hogyha ha visszagondolunk a teremtés történetre, akkor minden nap végén megjegyzi a Szentíró, hogy látta Isten, hogy jó. Hogy mindaz, amit alkotott, az igen jó. És hogyha kinyitjuk a szemünket ebben a világban, akkor meg azt látjuk, hogy hát nem éppen jó. Nem éppen jó lehet, hogy a szomszédi viszony, vagy egyáltalán országok közötti kapcsolatok. Tehát vannak háborúk, vannak szenvedések, van viszály. És hogy akkor hova vezethető ez vissza? Honnan indult? Hát valahol nekem a bűneset története, az erre próbál magyarázatot adni, hogy miért van szenvedés, miért van rossz ebben a világban, ki az okozója, ki a felelős, hogy mindez megtörtént, hogy van-e egyáltalán ebből kiút, vagy elfogjuk, hogy ilyen az ember, aztán kész, valahol elvickélünk ebbe, vagy valahogy megpróbáljuk túlélni.
Egy újabb én most nem tudom, most valahogy olyanba vagyok, hogy mindig így a fogalmakon rugózok, de hogy én nagyon örülök, hogy azt a fogalmat használtad, hogy bűneset, mert én alapvetően ezt a bűnbeesés, ahogyan a Bibliának legalábbis a legtöbb fordításban ezt a címet adják neki, mert ugye a Bibliában lévő címek, történetcímek fejezeten belül azok nem részei a Bibliának, tehát azt a Biblia fordítók tették bele, ott ugye a bűnbeesés van, és ennek a bűnbeesésnek, mint címnek van egy ilyen esetleges felhangja, tehát hogy úgy véletlenül, szerencsétlenségére Ádámnak és Évának, ők beleestek ebbe, ne adj Isten, még azt is bele lehet érteni, hogy valaki vermet ásott nekik, hogy jól beleessenek, de hogy tulajdonképpen nem erről van szó, hanem itt azért valamiféle szükségszerűséget érzek én ebben a történetben, és ezért a bűneset, ahogyan te használtad ezt a fogalmat, ez szerintem jobb, mint a bűnbeesés. Tehát nem véletlen dologról van szó, hanem valami olyasmiről, ami nem volt elkerülhető, de nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam, meg itt elakadtam. De hogy tehát hogy nem esetlegességről vagy véletlenségről van itt szó ebben a történetben.
De akkor igazából oda vezet vissza, hogy akkor vajon az Isten próbára tette az embert? Vagy eredetileg ez volt a terve? Hogy azt mondjanak az emberpárnak, hogy nem ehetsz arról a fáról, és akkor elbuktak. Nem tudom. Ugye nálunk a református hitvallásban van egy ilyen kérdés, hogy milyen kockázattal teremtette Isten az embert, és akkor válasz rá az, hogy az, hogy szabad akaratot adott neki. De hát nem tudom, hogy nehéz, azt hiszem, hogy ezt így visszavezetni az Istenre, vagy rákenni, mert hát pont ők csinálják, vagy ahogy olvasok a történetet, pont ez van benne, hogy az Isten kérdezi először a férfit, aki hát tagad, majd rákenni az asszonyra, majd megy tovább, és hogyha megnézzük, így éljük a világunkat, hogy ki a hibás, hát nem én vagyok a hibás, mert én csak áldozata vagyok, vagy egy nőnek, vagy a szituációnak, vagy nem tudom, a társadalomnak, a szüleimnek az áldozat, és akkor megy vissza egészen odáig, hogy hát nézzük meg, akkor végül is ki is teremtette ezt a kígyót, ki teremtette ezt a világot, és akkor hát valahol itt tudom megfogni a bűnnek a fogalmát is, hogy nem tudja, és nem is akarja vállalni a felelősséget azért az ember, amit tett, hogy valamire azt mondta az Isten, hogy nem a te dolgod, ne foglalkozz vele, nem kell ebben neked beleszólni, vagy egyáltalán hozzá nyúlni, beleütni az órodat bizonyos szituációkba, és mégis megtette, csak az ember már nem akarja vállalni a felelősséget érte.
Az én olvasatomban, meg az én teológiai gondolkodásomban az, hogy az Isten szabad akaratot teremtett, és tudta előre, hogy mi ezt fogjuk csinálni, az nincs ellentmondásban. Tehát, hogy az Isten nyilvánvalóan, amikor megteremtette az embert, és a szeretetéből kifolyólag szabad akaratot adott neki, pontosan tudta azt, hogy mit fog tenni az ember. Pontosan tudta azt. de pontosan a szeretete miatt, és pontosan a, hogy is mondjam most a szónak, nem feltétlenül klasszikus értelmében, de hogy autonómnak teremtette meg az embert, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy önjárónak teremtette meg az embert. Ez pont ezzel fejezte ki a szeretetét, még akkor is, hogyha pontosan tudta, hogy az ember nem fog vele jól élni, de ő nem hozhatta meg azt a döntést, vagy nem akarta, meghozhatta volna éppen, de nem hozta meg azt a döntést, hogy nem tudom én, kerítést húz a fa köré, vagy nem tudom én, fegyveres őrt állít mellé, hogy nehogy meg tudják csinálni, és akkor bemaradjanak ebbe az állapotba, hanem egyszerűen azt mondta, hogy tudom, hogy ezt, vagy magába, most ezt így elképzelem nyilván, hogy így magába azt mondta az Isten, hogy hát én nagyon szeretem az embert, de hát ezt tudja, hogy el fogja szúrni, és pontosan így fogja elszúrni, de akkor is megadom neki azt a tiszteletet. És számomra ez egy nagyon kulcsfogalom a bűneset történetében, hogy a teremtő tiszteli a teremtményét. Ez különben egy döbbenetes dolog, hogy tiszteli annyira, hogy ha el akarod rontani, akkor roncsad el.
Érdekes, hogy hogyan változik az Isten kép, hogy mennyiféle arcát ismerjük meg az Istennek ebben a történetben, mert ugye úgy kezdődik, hogy azt mondja az Isten, hogy ne egyél arról a fáról, még csak ne is érintsd. Vagy egyfajta szigorú, diktatórikus alakként jelenik meg az Isten, aki kategorikusan kijelenti, hogy mi az, amit tehet az ember, mi az, amit nem tehet. És aztán van az úgymond számonkérés, vagy felelősségre vonás, és mégis az egyik legszebb és leg, nem is tudom, meghatóbb Isten képem az, amit olvasunk, hogy a szellős alkonyaton Isten sétálott az édenkertjében. Egy annyira békés és nagyon közeli Isten képet hoz nekem ez, személy szerint nekem. Tényleg, amikor Istenre gondolok, akkor úgy általában a fogalomra, hogy Isten, és a személyre is, akkor mindig ez jut eszembe. És aztán, hogy még gondoskodik is erről az emberpárról, az nagyon szépen, hát nem is tudom, hogy harmóniába kerül az Isten kép, hogy nem egy büntető, nem egy diktátor, nem egy zsarnok valaki, hanem még ezzel együtt is, amit elkövetnek, egy nagyon szerető. Nem azt mondom, hogy emberként, Istenként jelenik meg. Nagyon, nagyon példamutató, azt hiszem.
Ahogy mondod, hogy a szellős alkonyatkor járkelt az Isten a kertben, és megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy. Mintha nem tudná. Tehát én pontosan ugyanazt a mintát, mint a teremtéskor, tehát hogy belehelyezte a kertbe, és pontosan tudta, hogy enni fognak arról a fáról, pont ugyanezt a mintát látom itt is, hogy Ádámtól megkérdezi, hogy hol vagy, persze tudja, hogy hol van, de mégis azt akarja, mégis valamilyen formában partnerként kezeli az embert, még akkor is, hogyha már egy bukott teremtményről van szó, hiszen ebben a pillanatban már megtörtént a bűneset. Tehát egy bukott teremtményről van szó, és még mindig partnerként kezeli az embert, és tulajdonképpen ez valahol nálunk is, a mi esetünkben is, és a mi Istennel való viszonyunkban is egy biztatás, hogy még bukott állapotunkban is tud az Isten bennünket partnerként, és nem eltaposandó, nem is tudom, szemétként, vagy hogy mondjam, bogárként kezelni az Isten, hanem azt mondja, hogy hol vagy. Lépjünk kapcsolatba, beszélgessünk, találkozzunk.
Mert valahogy így simán megtehetné azt, hogy hát ez nem jött össze, akkor végülis az embert ki lehetne radírozni, nincs szükség rá, és mégis fontos, hogy hol vagy. És ugye nem csak földrajzilag fontos ez a kérdés, hogy hol vagy ember, hanem milyen állapotba kerültél egyetlen, hogy érzed magad, hogy érzékeled te azt, ami történt, amit tettél, amibe kerültél, annak a következményeit, hogy valamit megtettél, és ez aztán valamivel jár, és nem csak ott akkor fontos, hanem nekem ez mai napig is azt gondolom, hogy mindig aktuális ez a kérdése az ember felé, az Istennek, hogy hol vagy? Tudod egyáltalán, hogy vagy? Hogy ki vagy most már?
Beszéljünk egy kicsit arról, erről a kígyó dologról, mert ez egy nagyon izgalmas része a történetnek, mert hogy a bűnről nem lehet úgy beszélni a bűneset története kapcsán, hogy ne hozzuk be a kígyót, mint a történetnek a szereplőjét, hogy tulajdonképpen ki is ez a kígyó? Ugye azt olvassuk róla a fejezet elején, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, mert az Úristen alkotott. Mit jelent ez a kígyó ebbe a történetbe?
Nagyon érdekes szimbolikája van ennek az egésznek, mert ugye beszélünk úgy a teremtés történetről is, hogy valahol nem tudunk elrugaszkodni attól, hogy ne értelmezzük szó szerint. És ugyanígy vagyunk a bűneset kapcsán is, hogy megjelennek emberek, szimbólumok, fák, egy kert, hogy akkor ez egyáltalán hol van, tényleg létezik. Akkor tényleg van egy kígyó, vagy volt egy kígyó a világtörténelem során, ami egyszer csak megszólalt, és beszélgetett egy nővel. Vagy hogyan is kell akkor ezt értelmezni, hogy akkor ez csak egy szimbolikus dolog. De akkor mi az, amit szimbolizálni szeretne, vagy mi az, amit nekünk szeretne átadni, mi is ez a kígyó, vagy ki is ez a kígyó. Nagyon sokféle magyarázatot lehet erre találni, akár mondjuk a képzőművészetet is néző festmény is született arról, hogy hogyan értelmezik a kígyót, meg hát vannak bizonyos szektek, akik nem is tudom, hogy nem kígyóként értelmezik, hanem például van olyan szekt, ami azt mondja, hogy Isten által nem szentesített, előrehozott szexuális együttlétet, hogy van egy falikus szimbólum ebben az egészben, ebben a történetben. Nem tudom azt mondani, hogy most akkor ez vagy az. Az biztos, hogy a kígyó valami olyat szimbolizál, ami az Isten akaratával szembe megy, ami nem az isteni akaratot segíti elő, mozdítja elő, hanem pont az ellenkezőjén dolgozik.
Ugye, ha kígyót, mint szereplőt nézzük, és számomra fontos ez a meghatározás, hogy a kígyó szereplője a történetnek. Tehát azért nem, tehát én nem gondolom, hogy itt tényleg konkrétan egy állatról lenne szó. Nyilván a Szentíró, aki az Istennek az ihletésére írta le ezt a történetet, Szentlélek által ihletve volt, olyan képekkel tudott dolgozni értelemszerűen a Biblia szövegének megírásakor, amely képeket ő ismert. És ahogyan az Isten és az emberi oldala a Bibliának, tehát az Isten Szentlelkének az ihletése és az embernek az élettapasztalata és gondolatai összefonódtak és egy egységes egészé szöveggé álltak össze, ott a kígyó a gonoszságnak és a bűnnek a szimbóluma vagy szereplője lett. De nem mehetünk el azért amellett, szerintem, tehát nem tehetünk, én nem gondolom azt, hogy teljesen a szimbolikának a terepére száműzhetnénk csak is kizárólag a kígyót. Mert az biztos, és ez szerintem a bibliai tanúság tételből egyértelmű, hogy a bűnnek, tehát az a, és itt most nem a bűnről beszélek, tehát hogy az Isten és ember közötti távolság, hanem mondjuk azt, hogy a cselekedeti bűnöknek, és annak, hogy az emberek elkövetnek dolgokat, annak az oka, vagy gyökere, vagy eredője, az nem csupán az emberben, hanem adott esetben az emberen kívül is keresendő. Tehát a kígyó az egy olyan szereplője a történetnek, amely bűnt vagy bűnös állapotot feltételez, de olyat, amely nem az emberhez kötődik, hanem azon kívül van. Ugye Luther úgy fogalmazza meg a Kiskátéban, hogy az, amik az Istentől eltávolító erők, az háromféle lehet, a világ, mármint a bennünket körülvevő világ, az ember maga és az ördög. És ugye nagyon sok, és én szerintem, vagy hát az én teológiai gondolkodásom szerint ennek a bűnesetnek a történetében abban benne van természetesen az embernek az az alapvető természete, hogy, és az elbukásnak a lehetőség, amely már a teremtés pillanatában megtörténik, amiről itt az előbb is beszéltünk, ennek a szabadságnak, hogy az ember az egy önjáró élőlényként lett megteremtve, de azért mégiscsak be kell hozni szerintem azt a szálat, hogy van az emberen kívül is gonosz, amely az emberre is hatással lehet. És a kígyó az ennek az a szereplő, aki megtestesíti ezt a gonoszságot.
Igen, valahol én is így tudom megfogalmazni, hogy tulajdonképpen kézzelfoghatóvá válik a gonosz. Nem csak egy fogalom, nem csak egy szó, amivel játszadozunk itt, hogy bűnös, vagy nem bűnös, vagy vétkes, hogy annyiféleképpen lehet ezt fogalmazni, mondani, hanem valami, ami fizikálisan is megjelenik ebben a világban. És nehéz egyébként abból a szempontból ezt így három részre szakítani, hogy nyilván vannak olyan dolgok, amiknek elszenvedői vagyunk, külső hatásként ér bennünket akár egy bűnös cselekedet, de valahol mégsem lehet és szabad felmenteni az embert. Mert akkor ott van a kérdés, hogy honnan tudom, hogy mi az, amit én okoztam, vagy mi az, ami az én bűnösségemből fakad, vagy a gonoszságomból, vagy mi az, ami külsőként jelenik meg az életemben. Erre nem lehet így egyértelmű választ adni, vagy meghúzni a határt.
Ez egyértelmű, mármint az az egyértelmű, hogy nem egyértelmű, tehát hogy nem lehet meghúzni a határt, de én úgy gondolom, hogy itt a kulcs dolog az, hogy mire figyelünk. Ugye a bűnesek történetében a problematika az volt, hogy az Isten ugye az Édenkertben azt a sok milliárdnyi fát, most mondom így, a történetbe belehelyezkedve, azt a sok milliárdnyi fát mint azért teremtette, hogy az embernek jó legyen. De az ember arra a kettőre, vagy hát arra az egyre először, de hogy az arra az egyre fókuszált rá, és beszűkítette a látását arra, hogy az az egy, amit nem lehet. Tehát, hogy valahol az emberben is benne van ez a gondolkodásmód, de közben ott van egy külső erő is, ami erre felé akarja lökni. Én úgy gondolom, hogy amikor az embernek a bűnösségéről beszélünk, akkor a fókuszpontot kell változtatni. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy lemérjük azt, hogy mi az, ami teljes mértékben belülünk származik, és azért teszünk rosszat, vagy mi az, ami egy külső kényszerítő erő, lett légyen szó a világról, vagy lett légyen szó az ördögről, az lökött bele bennünket valamilyen dologba, mert hogy amúgy nem tudott volna belelökni, ha amúgy a hajlam, vagy a fogódzó nem lett volna meg az életünkben, hanem nekünk az a fontos, hogy mi arra sok milliárd fára fókuszáljunk, amit az Isten azért adott, hogy az nekünk legyen. Tehát most egy kicsit ezt átfordítva, így a mai teológiára, vagy mondjuk azt, hogy spiritualitásra, hogy az Istennek a kegyelmére, a szeretetére és a szabadítására fókuszáljunk, és ne azt kutatgassuk, hogy az adott szituációban mi mondjuk miért voltunk rosszak, most ilyen nagyon egyszerűen mondom, hogy miért voltunk rosszak, vajon magunktól-e, vagy nem magunktól, ez mennyiben a mi felelősségünk, vagy nem a mi felelősségünk, hanem arra figyeljünk oda, hogy az Isten kegyelmet ad, és hogy próbáljunk meg még egyszer ne ugyanilyenek lenni, hanem jobbítani az életünkön, és ha már egyszer beleléptünk valamibe, akkor azt legközelebb már kerüljük ki.
Hát de pont a kikerülés az, ami nehéz. Ugye Pál apostol is mondja, hogy hát tudja, hogy mi a jó, de egyszerűen nem tudja megmagyarázni, hogy mégis miért a rosszat teszi, hogy miért a rosszat választja, és valahol tényleg egy zsigeri szinten bennünk van a többre vágyásnak az illúziója, hogy mindig többet és többet akarjunk, hogyha azt az egyet nem lehet, de akkor miért nem lehet azt az egyet megérinteni? Miért nem lehet azt az egyet még megszerezni? Hogyha már valami megvan, akkor miért nem lehet egy előrébb lépni, vagy tovább lépni? Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a fejlődés, vagy az emberi út, ez pont arról szól, hogy minél több területet meghódítani, minél nagyobb tudásra, vagy vagyonra szert tenni. Valahol nekem ez a fajta mértékletesség is szimbolizálja azt, hogy azt mondja az Isten, nem nyúlhatsz mindenhez hozzá, egyszerűen nem lehetsz olyan, mint én, és akkor mindig ott van a kérdés. De miért nem? És majd akkor én megmutatom, hát mégiscsak, mert kínlódok benne, és az ember kínlódik gyakorlatilag akkor, amikor megpróbálja megérinteni az érinthetetlent, mármint hogy valami olyanba beleütni az órát, ami nem rá tartozik.
Hát itt a bizalom a kulcsfogalom, tehát hogy az első ember párnál is, nem az, tehát itt a bűnesek történetében nem az volt a probléma, hogy ettek a fáról, tehát nem az volt alapvetően a probléma, hogy a jó és a rossznak a tudására mondjuk azt, hogy ráébredtek, ami persze nincs így, és ezt a mai napig látjuk, hogy az embernek fogalma sincs arról, hogy mi a jó, meg mi a rossz, de mindegy, ez megint egy másik téma, de hogy a bizalmatlanság a probléma, tehát hogyha az Isten azt mondja, hogy ezt ne csináld, ne egyél arról a fáról, még csak ne is érintsd. És én ezt nem egy ilyen autoriter, ilyen parancsoló hangként képzelem el, különben, mint ahogy mondtad még az elején, hanem egyfajta figyelmeztetésként, ilyen kresztáblaként, hogy ezt ne egyél belőle, ne is sincs, hidd el, nem, ne csináld, mert nagyon rossz lesz. Meg fogod látni. És akkor ettek róla is rossz lett. Mert hogy nem bíztak meg az Istenben. És szerintem ez a bizalom az, ami itt a kulcsfogalom ebben, hogy bízzak már abban, hogyha az Isten azt mondja valamire, hogy azt ne csináld, akkor azt nem csinálom. És csak azért is nem próbálom ki, tehát hogy bízzak annyira az Istenben, hogy amikor ő tilt valamit, mert vannak dolgok, amiket tilt, hát ez emellett nem mehetünk el, tehát hogy tilt valamit, akkor azt nem azért tiltja, mert bennünket a szabadságunktól akar megfosztani, hiszen ez a történet pontosan arról szól, hogy az ember élt a szabadságával meglehetősen rosszul, hanem arról szól, hogy meg akar bennünket óvni attól, hogy belelépjünk olyan dolgokba, amikkel aztán nem tudunk mit kezdeni, vagy nem tudunk belőle kimászni.
Hát pont, mint ahogy a szerpentineknél ott van az a szalagkorlát, ott az út szélén, hogy lázadozhatok én, meg mondhatom, hogy megfosztanak engem a szabadságomtól, amikor oda teszik az út szélére, de hát ez egy védőkorlát. Tehát ha akarom, akkor védőkorlátként tekintem, ha nem akarom, akkor nem annak tekintem, de belezúlnom a mélybe, hogyha nincs ott ez a védőkorlát. Hogyha az Isten szavára nem tekintek úgy, mint egy védőkorlát, vagy védőháló, akkor valahol a veszembe rohanok. Akkor tényleg olyan, mint a kisgyerekeknél van az, hogy rászól az anyuka, vagy az apuka, hogy ne csináld, vagy ne nyúlj a konnektorba, mert megráz az áram, és akkor csak azért is oda megy. És mit ér el vele? Büntetést kap, mert nem hallgatott rá, de nem azért szól rá a szülő és a gyerekére, hogy próbálja igazgatni az életét, mert meg akarja nyomorítani, hanem pont azért, mert félti. És ezt a féltést kell nekünk is meglátni ebbe a történetbe. Az Isten félt bennünket, és ezért mondja ezt, hogy vannak olyan dolgok, amiket ugye megtehetsz, de nem jársz jól vele.
Na, ha már behoztad itt a büntetés szót, Mert hogyha már itt behoztad, hogy a büntetés, tehát hogy a bűnnek, vagy hát az elkövetett dolgoknak van következménye, és ez amúgy önmagában is egy fontos tanulsága a történetnek, hogy a világ nem következmények nélküli. Ugye mi már sokszor azt tapasztaljuk, hogy emberek következmény nélkül tehetnek meg dolgokat, akár velünk, akár másokkal, és itt most nyilván rossz dolgokról beszélek, de hogy ez a történet pontosan megmutatja azt, hogy előbb vagy utóbb a dolgoknak van következménye. Az, hogy mi nem látjuk ezt a következményt, az egy dolog, vagy mi nem leszünk tanúi a következménynek, vagy az okokozati összefüggésnek, az egy dolog, de hogy amúgy a dolgoknak van következménye, és hát ebben a történetben is van következménye, ugyanis az Isten büntetést szab ki, hogy így mondjam, nem is tudom, hogy ez a jó szó, majd megmondod, hogy szerinted jó ez a szó, vagy nem, most hirtelen nem találtam jobbat, de hogy büntetés szab ki az ember tetteinek következményeként, és ennek mentén fogok felolvasni most két idézetet. Azt szokták mondani, vagy legalábbis nálunk azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy mi az ige, a pap mindig arról beszél, amit éppen olvas. Hát most erről van szó, mert amit éppen olvasok, már a múltkori alkalommal is előhoztuk, vagy előhozakodtam vele Harari-nak a Sapiens című mostanában bestseller könyvével, ami azt kell, hogy mondjam, hogy most így a könyv felénél járva méltó módon bestseller. Na, hogy ugye ő is ír erről, bár szerintem ő nem tud erről, vagy nem tudatosítja, hogy ő tulajdonképpen erről ír, hiszen Harari magát ateistának mondja. Úgyhogy ugye itt Mózes harmadik, vagy hát a Mózes első könyvének harmadik fejezetében a 14. verstől kezdve olvassuk az Istennek a büntetését, amit kimér az ember párra, és ugye az asszonynak azt a büntetést, vagy hát a nőnek azt a büntetést adja, hogy fájdalommal szüli a gyermekét, a férfinek pedig az lesz a bűnének a következménye, tehát a büntetése, pedig az, hogy nehezen fog megélni a földművelésből, tehát hogy gyomot, meg bogáncsot terem, és hogy nagyon sokat kell vele dolgoznia. És Harari a Sapiens című könyvében ír erről a két dologról, persze nem ilyen összefüggésben, vagy nem bibliai összefüggésben, majd belinkeljük alulra azt a kiadást, azt a verziót, amit én is használok, annak a 22. oldalán ír arról, hogy amikor az ember elkezdett felegyenesedve járni, ugye, ahogyan a majomból emberi fejlődik, mondjuk így, és elkezd felegyenesedve járni, akkor ennek a felegyenesedésnek nagyon sok előnye volt, de volt egy nagyon nagy hátránya, és ő így írja, hogy a felegyenesedett járásnak is megvan azonban a hátránya. Őseink csontváza évmilliókon keresztül egy négy lábon járó aránylag kisfejű lénynek megfelelően fejlődött. A felegyenesedett tartáshoz való alkalmazkodás nagy kihívás volt, különösen akkor, amikor a váznak az extra méretű koponyát is meg kellett tartania. És a nők valami egyébbel is fizettek, a felegyenesedett járáshoz keskenyebb csípő szükségeltetett, ezáltal a szülőcsatorna leszűkült, éppen akkor, amikor a csecsemők feje nőni kezdett. Az emberi nőstények számára komoly fenyegetéssé vált, hogy belehalnak a szülésbe. Azok a nők, akik korábban szülték meg a gyermeküket, amikor annak feje még viszonylag kicsi és rugalmas volt, nagyobb eséllyel maradtak életben, és szülhettek még több utódot. Ugye döbbenetes dolog az, és majd mindjárt olvasom a másik idézetet is, hogy döbbenetes dolog az, hogyha belegondolunk, hogy Harari azt írja, hogy az ember feje megnő, felegyenesedik, és a csípője ugye leszűkül, mert a felegyenesedett járáshoz keskenyebb csípő kell, és ugye a bibliai történet arról ír, hogy a jó és a rossz tudásának fej, tudását szerzi meg az ember, nő a feje, nő a tudása fejében, és közben szűkül a csípője, és nehezen szüli a gyermeket, mint ami büntetése, ugye a bűneset következménye. Döbbenetes az, hogy egy ateista ember, aki alapvetően a természettudományra támaszkodva szinte, nem azt mondom, hogy szóról szóra, de hogy tartalmilag azt írja le, amit a bűnesetben a büntetés van, amit az Isten kiszab a nőre.
Ugye van ennek egy biológiailag leírható része, bár mondjuk az a vitatkozom, hogy szűkül a csípője, mert nekem meg akkor miért nem adatott meg, meg sok millió nőnek, hogy így szűküljön, nagyon sokan ezzel küzdenek. Tehát tényleg arról beszélünk, hogy a Szentírás az nem kíván lexikon lenni, meg nekünk tudományos előadást tartani arról, ami történik. És érdekes dolog felfedezni a párhuzamokat, hogyha nézünk bármiféle természettudományos előadást, hogy olvasunk könyvet emberi fejlődésről, evolúcióról, hogy nem áll annyira távol egymástól, mint ahogy sokan feltételezik, hogy távol áll a kettő egymástól. Egyáltalán nem.
Én sem azt akartam kihozni, hogy a bibliai tudományos igénnyel akar megnyilatkozni, vagy evolúció-biológiai igénnyel akarna megnyilatkozni, nyilván nem erről akarok beszélni, hanem arra, hogy itt valami olyan ős tapasztalatról van szó, valami olyan ősi dolog került ide bele, ami esszenciálisan az embernek a létéhez hozzátartozik. A biológia, tehát nem csak spirituális szempontból, hanem biológiai szempontból is hozzátartozik az embernek az emberségéhez. Tehát én számomra ez a párhuzam, és mindjárt felolvasom a másik idézetet is, ez a párhuzam nem bizonyító erővel hatott, hanem valahogy erre az ős tapasztalatra való rácsodálkozás az, ami bennem így megjelent ennek kapcsán, hogy micsoda döbbenet az, hogy mindenfajta tudományos, vagy hát a mai szempontból véve tudományos előképzettség nélkül a Szentíró, a Szentlélek által ihletve leírja ezt a valami nagyon ősi dolgot, amit a bűneset következménye.
Jó, de azért mondjuk ez felveti azt a kérdést, hogy ha csak pusztán tudományos szemben nézzük ezt az egészet, akkor miért beszélünk bűnről? Mert amúgy is bekövetkezett volna, vagy ezek szerint Istentől függetlenül is, akkor végbe megy az embernek az evolúciója, hogy két lábra emelkedik, és akkor magától értetődő módon alakul úgy az anatómiája, ahogy, akkor miért szükséges beszélni bűnről? Miért kell egyáltalán összekapcsolni a bűnnel?
Nem gondolom, hogy ezt ilyen mértékben össze kellene kapcsolni. Tehát, hogy én nem, tehát elképzelhető, és vannak olyan gondolkodók, akik azt mondják, hogy a teremtettségünk az olyan, hogy, hogy volt egy pont, tehát haladt az evolúció maga útján, ezt az elméletet nevezik különben teista evolúciónak, tehát az evolúció haladta maga útján, és volt egy pont, amikor egy isteni direkt beavatkozás történt az embernek az evolúciójába, mondjuk így, és akkor történt meg a majomból emberré válás, és valószínűleg ez az a pont, vagy e körül a pont körül lehetett ennek a bűnesetnek az alkalma, amiben persze itt is azt mondják, hogy most ez egy emberpár volt, vagy több emberpár volt, vagy egyáltalán úgy általában kell ezt érteni, hogy az ember mint olyan szükségszerűen elbukik, ebből most nem akarok belemenni, de hogy én nem kívánom ezt ennyire összekapcsolni, inkább én a misztériumot látom ebben sem, mint a tudományos összefonódást a bibliai szövegek meg az evolúcióbiológia között. Tehát ebbe az irányba semmiképpen sem akarnám eltolni ezt a dolgot.
Meg hát valahol igazából nem is úgy van a folyamat, hogy majomból egyszer csak ember lett, hanem volt egy közös ős, és valamikor szétvált ez az egész. Lett ember, aztán a másik irányba meg a majmok. De hogy akkor ez így mikor indult, vagy hogyan, vagy akkor ki is volt ez az első emberpár, minden élők anyja és föld, ez a nevük, ezt jelenti.
A másik idézetet azért nem ússza meg a hallgatóság, mert ezt is fel akarom olvasni, mert nagyon tetszik. Az pedig az volt, ugyanitt a Sapiensből, a 83. oldalról van, ahol is arról értekezik itt a Harari, hogy nagyon sokáig beadták azt a történelem könyveknek az írói nekünk, persze, hogy jó hiszeműen vagy rossz hiszeműen, az megint más kérdés, hogy a mezőgazdaság az, hogy az ember a gyűjtögető, vadászó, halászó életmódból átváltotta a földművelésbe, az egy mekkora nagy lépés volt, és milyen fantasztikus, hogy ekkora mennyiségű élelmiszert elő tud állítani, meg minden. És ő erre azt mondja, hogy tulajdonképpen ez nem is egy olyan jó váltás, mint ami ennek tűnik, tehát az, hogy ez egy abszolút pozitív váltás, az kitaláció, merőben kitaláció. Azt írja, mindez azonban kitaláció, nincs ugyanis bizonyíték arra, hogy az ember az idők során egyre intelligensebbé vált, a gyűjtögetők már jóval a mezőgazdasági forradalom előtt ismerték a természet titkait, mivel a túlélésük múlt azon, hogy mindent tudjanak az általuk vadászott állatokról is, gyűjtögetett növényekről. A mezőgazdasági forradalom nem egy könnyebb életkorát hozta el, sőt általában jóval bonyolultabbá és kevéssé kielégítővé tette a földművelők életét a gyűjtögetőknél. A vadászógyűjtögető emberek izgalmasabban és változatosabban töltötték az idejüket, és kevésbé fenyegette őket az éhezés és a betegség. A mezőgazdasági forradalom természetesen megnövelte az emberiség rendelkezésére álló élelem összmennyiségét, a több étel azonban nem jelentett jobb étrendet, sem könnyebbséget. Jelentett azonban népességrobbanást és elkényeztetett elitet. Az átlagos földművelő többet dolgozott az átlagos gyűjtögetőnél, és cserébe rosszabb étrendet nyert, a mezőgazdasági forradalom a történelem legnagyobb csalása volt. Ez nyilván paralell az előző idézettel, de számomra akkor is lenyűgöző, hogy egy teljesen ateista nézőpontból hasonló következtetésre lehet jutni, mint amit mondjuk a bibliai szöveg hoz elénk.
Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az, ahogy mi ma élünk, az fejlődés a több ezer évvel vagy millió évvel korábbi emberélethez képest, de közben meg nem. Valahogy az emberi jellem, az emberi habitus, ez meg nem bírt változni. Az ember ma is ugyanolyan, és szerintem ezer év múlva is, hogyha lesznek még emberek, ugyanolyanok lesznek. És abból gondolom, hogy például, hogyha mondjuk megnézzünk egy festményt, meghallgatunk egy zenét, egy 300-400 évvel írt, éve korábban írt zeneművet, vagy megnézzük a Lascaux-i barlangrajzokat, valahol mélyen ugyanazokat a szálakat mozdítják meg bennünk. Ebben nincs változás. És az, hogy ebben nincs változás, nekem valahol visszahozza tényleg ezt, hogy eredendően bűnös az ember. Hogy mi a változás, az meg azért mégis itt van ebben a szövegben, a szentírási szakaszban, hogy majd eljön az az idő azért, amikor a kígyó fejére tapos az a megváltó, akit Jézusnak nevezünk, hogy gyakorlatilag tud ebből az állapotból az ember szabadulni, csak ha az egy külső segítségre van szükség.
Így van, és ezt a fajta külső segítséget, duplán is külső segítséget, azt meg is adja az Isten a, egyrészt ennek a, amit úgy szoktunk mondani, hogy protoevangélium, tehát az a szakasz, amelyben ugye azt mondja az Isten, hogy ellenségeskedést támasztok, ugye mondja a kígyónak, közted és az asszony között, a te utódod és az új utódja között ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod, ugye itt már Jézus Krisztusnak a bűnt legyőző munkájáról beszél a Szentírás már az első lapokon, és hát a történetünk vége felé pedig ugye az embernek ki kell lépnie az Édenkertnek a biztonságos környezetéből, de az Isten nem hagyja magára őket, hanem azt olvassuk egy gyönyörű képben, hogy bőrruhát készít az Isten az embernek és a feleségének, és felöltöztette őket, hogy eddig mesztelnek voltak az előző adásnak a szakasza, a második fejezet vége az így ír véget, hogy az ember és a felesége mesztelenek voltak, és az Isten itt felruház őket, bőrruhát készít nekik, fölkészítve őket az életnek és az időjárásnak a viszontagságaira, és egy olyan gondoskodó szeretetet látunk ebben, egy ilyen atyai szeretetet, az öltöztetést, hogy úgy bocsátja útjára a gyermekeit, mert azért ugyanúgy gyermekei maradtak az ember, az Istennek attól függetlenül, hogy elbuktak. Gyermek maradtak, úgy bocsátja őket útra innen, hogy nem minden nélkül, hanem felkészítve azokra az életnek a viharaira, most ha ilyen pátoszosan akarom mondani, akkor az életnek a viharaira egyfajta külső réteggel, hogy valami azért mégiscsak legyen, ami védi őket.
Szép ez a gondoskodó kép, és valahol, nem is tudom, számomra inkább megnyugtató, mert hogy ha már itt beszéltünk az Isten képekről, vagy hogy hogyan alakul az Isten kép ebben a történetben, akkor azért is jó látni, hogy egy következetes Istenről beszélünk, aki ha megmond valamit, akkor tartja magát hozzá. Tehát ha valamiről kijelenti, hogy az úgy lesz, akkor ez tényleg meg is történik. Nagyon sokan vannak abban a tévhitben, hogy hát megtehetem, mert az Isten úgyis mindent megtehet. Rendben, megbocsát az Isten, de nincsen következmények nélküli döntés, vagy élet. Tehát az Isten mindvégig gondoskodik, de az nem jelenti azt, hogy nem következetes. Ahogy ennek az emberpárnak is el kellett akkor onnan mennie, megtapasztalta az Isten következetességét, de valahol meg mégis a gondoskodását. Ott van a kérdés, hogy nem tehette volna meg akkor az Isten, az, hogy jó van, hát akkor most az egyszer még szemet hunyok felette, és akkor csináljunk úgy, mintha nem történt volna semmi. De valahol meg nem, mert az Isten magához is hű marad, ahhoz, amit kimond, de az embert sem hagyja el. Ez az, amit nekünk tanulni kell, hogy magunkhoz is hűnek maradni, vagy hitelesen lenni, és aztán megmaradni azért mégis egymás mellett ebben a gondoskodásban, meg szeretetben.
Az elbukás alapvető része az ember életének, de az a jó, hogy ennek nem kell véglegesnek lennie. Az Isten végtelen kegyelméből megadta nekünk a lehetőséget arra, hogy a sorozatos elbukásaink ellenére, vagy ezekkel együtt is, mi őhozzá visszajussunk. Mert az embernek alapállapota az nem az Istentől való távolság, hanem az Istennek a közelsége. És a bűnesetnek a története is, bár diagnosztizál, elmondja, hogy mi a probléma, de egyben már a gyógymódot is fölvillantja a végén, ami pedig nem más, mint az előbb említett isteni kegyelem. Így hát, hogyha a bűnről beszélünk, akkor nem fölöslegesen tesszük azt, és ne is tegyük fölöslegesen, hanem mindig világítsunk rá arra, hogy a romboló hatással szemben mindig erősebb az építő hatás, amely az Isten szeretetéből fakad. Jó így is ránézni erre a történetre. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, hogy ismét meghallgattátok ezt a beszélgetést. Találkozunk legközelebb a Viszont hallgatásra. Sziasztok!